Mai vendégeink egy olyan új módszert dolgoztak ki, amivel lehet tanulmányozni a populációk frontvonalának az eltolódását a klímaváltozás hatására. Részletekért tarts velünk, ne menj sehova, hamarosan kezdünk! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Oborni Beátát, az ELTE Biológiai Intézetének docensét és a Hunrán Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársát.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat is.
És Zimmermann Dánielt, a Biológiai Intézet kutatóját és a Nyimi Ökológiai Közösség tagját.
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Egy új módszer dolgoztatok ki a fajok elterjedésének vizsgálatára a klímaváltozás függvényében, és az erről szóló cikketek a hónap cikkje is lett, amihez ezúton is gratulálok. Mi volt a motivációtok, hogy megalkossatok egy ilyen új módszert?
A klímaváltozásnak nagyon sokféle hatása van a fajokra, és van ezek közül egy, ami tényleg komolyan veszélyezteti a biodiverzitást, és viszonylag kevés szó esik róla. Nevezetesen az, hogy ahogy tolódnak arrébb a klímaövek a klímaváltozás során, a fajoknak elvileg az maguk elterjedési területével ezzel együtt kellene mozogni, mondjuk kontinensnyi léptékbe, vagy egy hegyen az alacsonyabbtól a magasabb térszínek felé, és egyáltalán nem garantált, hogy erre képesek. Tehát elképzelünk mondjuk egy növényt, amelynek magszórással, csírázással, túléléssel kellene egy-egy területet meghódítani. Ez egyáltalán nem minden fajnál magától értetődően egyszerű, és nem is elég gyors folyamat nagyon sokszor.
Mi volt a motivációtok, hogy egy ilyen új módszert alkossatok?
Tehát a klímaváltozás az nem csak trendjellegű folyamatokkal jár együtt, hanem azzal is, hogy nagyon megnövekednek az extrém időjárási körülmények, és nagyon kiszámíthatatlan a klíma. Tehát, hogy ez pont azoknak a fajoknak kedvez, amik nagyon könnyen terjednek, nagyon generalisták, tehát ha úgy gondoljuk, nagyon opportunista fajok, és pont azok a fajok kerülnek veszélybe, amik nagyon specializáltak, nagyon őshonosak, igazából nagyon régóta szervültek az adott közösségbe, és pont oszlopos tagjai annak, akár sok faj kötődhet hozzájuk, pollinátorok vagy egyebek, és utána ettől kevésbé, tehát a kevésbé diverz rendszer, az sokkal sérülékenyebb lesz.
Milyen konkrét változásokat lehet megfigyelni a fajok terjeszkedésében a klímaváltozás hatására?
Hát mindenképpen jellemző az, hogy a fajoknak az elterjedése határa megváltozik, tehát, hogy amelyiknek kedvezőbbé változik a klíma, az terjedni próbál. Nyilván amennyire más társulások ezt engedik, illetve a földrajzi korlátozott tényezők, vagy elkezd visszaszorulni, elkezd kihalni arról a területről, ahol eddig őshonos volt. És itt az is egy nagyon fontos szempont, hogy ezek a változások most hát igazából olyan mértékben zajlanak, amire nem volt korábban precedens, tehát hogy mi is most nézzük, hogy mi fog történni, hiszen nincsen, ez olyan gyors, hogy nem volt rá precedens.
Tudtok említeni pár példát?
Nyilván azt éljük meg problémaként, amikor egy nem kívánt faj elkezd kiterjedni, vagy egy védendő faj visszaszorulni. Az utóbbira példa az, hogy például a magas hegységekben fölfelé húzódnak egy faj számára, fölfelé húzódik egy faj számára megfelelő, és az alsó részeken elkezd kipusztulni, a felső részeket nem tudja elég gyorsan meghódítani, vagy akár el is fogy, tehát nem biztos, hogy a hegy elég magas ahhoz, hogy neki egyáltalán létezzen a megfelelő hely, és ezért kipusztulást látunk például a magas hegységekben, ez most már kimutathatóan nagyon jellegzetes. Akár az erdőhatára gondolunk, akár alpesi fafajokra. Azért ott látványos, mert ott látjuk ezeket a hirtelen, viszonylag kis térbeli távolságon elég nagy változásokat. De lehet ugyanerre kontinens léptékbe is gondolni, mondjuk az egyenlítőtől a sarkok felé, ahogy mozognak a fajok. A nem kívánatos fajoknak a kiterjedése, meg ugye az újonnan jövő felbukkanó kórokozóknak az esete, különböző kártevők, akár mezőgazdasági kártevők, akár természetvédelmi területeket károsító invázív növények például. Sok ilyen van sajnos, tehát bemozdult egyszerűen az élővilág.
Hát én otthon szoktam kertészkedni, és nem tudom, hogy ez például ennek a hatása, de mintha egyre több és több levéltető lenne, de ez folyamatosan minden évben megjelenő probléma. Nem tudom, hogy ez ennek tudható-e be esetleg.
Hát konkrétan nem tudom, de annyiban nagyon is köze van, amit mondasz ahhoz, amiket mi csinálunk, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy egy helyen megnő egy fajból az egyedeknek a mennyisége, akkor érdemes körülnézni arrébb is, és akkor látjuk, hogy tényleg egy elmozdulásban van-e a faj. És a nehéz feladat az az, hogy a véletlenszerű ingadozásokat, ami minden populáció szegénynél megesik, azokat el kell különíteni az ilyen trend jellegű előrehaladásoktól, vagy visszavonulásoktól. Tehát ezzel múlik gyakorlatilag, hogy időbe közbe tudjuk lépni, és hát nincs több száz évünk, hogy ezt észleljük.
Ezekhez a módszerekhez ugye kell valahogy monitorozni is a fajokat, a populációt. Ennek mik a főbb nehézségei?
Hát inkább én arról beszélünk, hogy milyen típusú módszer, ami működik ezeknél a modelleknél. A legjobb, ami szerencsére most már egyre jobban rendelkezésre áll, az a műhold kép, vagy a légi felvétel. Tehát egy olyan átfogó kép, amin felismerhetően látszódik a teljes térkép. Tehát, hogy a pontszerű mintavétel, az például nem elégséges ez a módszerhez.
Visszamenve az előző kérdésre. Szóval az az egyik nehézség, hogy nincs egységes módszer arra jelenleg, hogy hol húzzuk meg a mostani elterjedési határt. Tehát szeretnénk tudni, merre mozdul, és nagyon jó lenne például a különböző kontinenseken összehasonlítani, hogy ugyanaz a fafaj mondjuk hol tart a magas hegységekben, vagy akár azt, hogy különböző fajokat össze tudjunk hasonlítani. És nincs egységes módszer, tehát a kutatók viszonylag egyedi módon kitalálnak ilyen-olyan helyzetekre természetesen érdekes és jó módszereket, de egymással nagyon nehéz ezeket összehasonlítani.
Tehát akkor nincsen egy konszenzus, miben újítottatok az említett módszerekhez képest?
Hát ilyet szeretnénk megteremteni.
Hát itt az volt, ahol meghúztuk a faj elterjedési határát, az nagyon, tehát egyszerűen megfogalmazva, a legnagyobb összefüggő területnek a határa, amit az angol irodalomban Hall-nak neveznek, és ez jóval beljebb van, hát tehát, hogy a faj elterjedési centrumához közelebb van, mint azok a szélső területek, ahol még esetleg észlelni lehet a faj egyedeit, de azok nagyon időben nagyon változékony, nagyon kevéssé megbízható adatok.
Igen. Ezek a legszélső előfordulások, ezek nagyon sok szempontból érdekesek és védendők is ott a fajok, tehát a szegélyeken nagyon fontos dolgok történnek, de pont a mi problémánkra nagyon rossz választ adnak. Tehát pont arra a kérdésre, hogy hol tart egy faj jelenleg, hol húzódik az elterjedési határa, egyszerűen nem érdemes a szegélyekkel foglalkozni, mert ott nagyon fluktuál, tehát nagyon sok véletlen ingadozásnak van kitéve a jelenlétük, nagyon gyéren lakott a terület, tehát az, hogy egy helyen ott van-e a faj vagy sem, az nagyon kis információtartalommal bír. Míg viszont, hogyha ennek a zömnek, ennek a tömör elterjedésnek a határát nézzük, ezt a bizonyos Hall-t, akkor el lehet mondani, hogy ott sokkal megbízhatóbbak az adatok, sokkal könnyebb meghúzni, és hát mi kitáltunk egy módszert arra is, hogy hogyan lehet tesztelni, hogy tényleg azt találtuk-e meg.
Hogyan működik ez a tesztelés?
Tehát meghúzzuk ezt a Hall-t, és elméleti megfontolások azt sugallják, vagy azt mutatják, hogy ez egy fraktál szerkezetű dolog, tehát egy nagyon meghatározott térbeli szerkezete van, sőt, ennek az úgynevezett fraktál dimenziója is egy jól megadható érték, 7/4. Tehát ha ezt megkeressük, ezt az összefüggő terület határt, és tudjuk látni, hogy ott tényleg 7/4 az elterjedési terület határa, vagy bocsánat, tudjuk látni azt, hogy tényleg 7/4 a fraktál dimenzió, akkor tudjuk, hogy itt kell meghúzni most az elterjedési határt, és évek múlva ugyanezt meg lehet ismételni szépen, vagy másik földrajzi helyen meg lehet csinálni ugyanezt.
hallgatóknak csak most egy picit elmagyarázzuk, hogy mik azok a fraktálok, hogyha esetleg a matekos adásunkat nem látták, mert abban egyszer már elmagyaráztuk. Szóval röviden összefoglalva, akkor azt mondjátok, hogy ezeknek a populációknak a határvonala egy ilyen nagyon csipkés szerkezetet mutat, és ahogy ebbe bele nagyítunk, folyamatosan ezt a csipkeszerű szerkezetet látjuk, és akkor ahogy a fraktáloknak van egy ilyen nem egész dimenziójuk, ami a 7/4.
Igen.
És ennek a fraktál dimenziónak van valami kapcsolata azzal, hogy a faj hogyan tud lépést tartani a klímaváltozással?
Hát bizonyos keretek között ez egy nagyon stabil érték, ami azért hasznos nekünk, tehát hogy Beáta is említette ez az ellenőrzésnél, hogy ezt a határvonalat találtuk-e meg, nagyon fontos. Tehát volt, azt hiszem, arról a cikkről esetleg majd mesélhetsz, ahol ezt többféle gradiensen és többféle helyzetben is megvizsgáltuk, hogy ez a fraktál dimenzió, ez megmarad 7/4. Egyedül akkor történik ebben drasztikus változás, hogyha a faj terjedése az olyan gyors, tehát hogy olyan hirtelen a környezetváltozása, annyira kellene neki terjedni, de nem tud vele lépést tartani, hogy nem alakulnak ki ezek a kis szigetek, mert arra úgymond nincsen ideje a fajnak, hanem szinte egy egységes frontvonalként terjed, és akkor lecsökken a fraktál dimenziója, tehát elkezd egyfelé csökkenni.
Milyen fajokon tudtátok tesztelni a módszert?
Egyelőre csak megnéztük egy-két erdőhatáron. Erdőhatárokról könnyű adatot szerezni viszonylag, hiszen műhold felvételeken is jól látszanak. Próbálkoztunk terepen is medve-hagyma elterjedési határa, hát ez rengeteg terepmunkát igényel, és ennek még a feldolgozása folyamatban van. De most inkább az van, hogy keressük a jó erdőhatárokat, tehát ahol viszonylag egyenletes a lejtő, és jól látszik, hogy hol vannak fák, és hol nincsenek. És most sok ilyet gyűjtök egyszerűen, és éppen az van folyamatban, hogy minél több helyen lássuk ezt, hogy hogy néz ki, hogy működik.
Vannak már kiszemelt helyek?
Rengeteg. Túl sok.
Hát de legalább lehet mintesztelni, megpróbálgatni. Milyen paramétereket igényel a modelletek? Tehát akkor ezeket a műholdas felvételeket dolgozza fel?
Hát egyszerűen a térbeli, a képet igényli. Tehát szépen pixelesen a műhold felvételt, és akkor ezt dolgozzuk fel. A szimulációkban az történik, hogy szeretnénk mi látni a határvonalnak a kialakulását és az alakját minél többféle helyzetben. Tehát a szimulációkat úgy csináltuk, hogy nem egy-két paraméter kombinációval, hanem tág térben elég finom, vagy tág tartományban elég finom felbontással a lehetséges legtöbb értéket, vagy nagyon sok értéket.
Hát a kérdésedre visszatérve, ha arra vonatkozott, hogy milyen paramétereket kell megadnunk a határvonal meghúzásához, igazából nem kell semmilyen paramétert megadnunk, hanem ugye a légifotó ez elegendő, tehát hogy maga a mintavétel.
És esetleg tudjátok akkor azt is szimulálni, hogy bizonyos klímaváltozások hatására hogyan fog alakulni a populációnak a frontvonala? Erre képes a modelletek?
Így van, hát ez van a cikkben tulajdonképpen, hogy kipróbáltuk sok helyzetben.
És akkor, hogyha jól értem, mivel most itt műholdas felvételek kellenek, akkor ez inkább a növényekre korlátozódik, vagy akár állatokra is lehet majd a későbbiekben használni?
Hát a műhold felvétel az növényes lehetőség leginkább, és főleg fák esetén lehet használni, mert azok látszanak jók, vagy legalábbis fásszárúak. De hát, hogyha elég finom felbontású egy elterjedési térkép, akkor állatoknál is lehet. Az a lényeg, hogy tényleg lehessen finom felbontásba látni, hogy hol van jelen a faj, és hol hiányzik. Az eddigi módszereknek az volt az egyik problémája éppen, hogy hajlamosak voltak a kutatók lekerekíteni ezeket az elterjedési határokat, tehát úgy behúzni az elterjedési határt, hogy minél kerekdedebb alakzat legyen, és nem használták ki, hogy ennél többet tudunk, tehát hogy ennél finomabb felbontású adatok vannak, ezt nem érdemes elrontani, azt inkább kihasználni érdemes, és ezt csináltuk mi, vagy ezzel próbálkoztunk.
Pont elveszítik ezt a fraktálos jelleget akkor, amivel ti meg pont, hogy dolgoztok.
Igen, igen.
Említettétek, hogy most keresitek azokat a helyeket, ahol nagyon jól tudjátok tesztelni ezt a módszert, és vizsgálni ezeket a populációs frontvonalakat. Milyen más terveitek vannak a jövőre nézve?
A cikkben említett modell, az egy egyfajú modell, és már folyamatban van a több fajnak a vizsgálata. Tehát, hogy ha akár ezek kompetitorok, akár mondjuk gazda, parazita, vagy növény-herbivor kapcsolat, ami hát nagyban megváltoztatja ennek a rendszernek a dinamikáját. Tehát, hogy ezt elég könnyű elképzelni, hogy amíg úgymond üres a terület, addig egész máshogy viselkedik egy faj, és bőven van esélye azoknak a kis szigeteknek, amik erről a nagy központi magról leválnak életben maradni, viszont hogyha van egy másik, tehát hogyha van ott kompetíció, akkor ez sokkal jobban élesíti ezt a fajta küzdelmet, a határvonalat.
Igen, érdekes belegondolni, hogy az a tény, hogy vannak növényzeti övek, akár magas hegységbe megyünk fölfelé, akár pedig szélességi fokok mentén egy kontinensen, mondjuk délről északra. Tehát, hogy övezetes a növényzet, vagy legalábbis nagyon sokféle növényzeti típus övezetes, az a életföld az egyik legkorábbi felfedezése. Tehát a 19. században már leírta ezt Humboldt. És az, hogy hogyan alakulnak ki ezek az övek, mennyire stabilak, hogy tolódnak el, ha klímaváltozás történik, arról meg alig lehet tudni valamit. Tehát modellezős szempontból ennek nagyon itt az ideje, hogy ezt jobban értsük.
Mennyire igényel az nagy számítógépes kapacitást, mert azért a modellezéseknél előfordul ilyesmi?
Hát igazából a számítógépek mostani kapacitása mellett ez nem annyira vészes kapacitás igényű. Annál is inkább, mert annál finomabb adatokat és annál pontosabb adatokat kapunk a szimulációra, minél nagyobb az a tér, amit vizsgálunk. Viszont minél nagyobb ez a homogén tér, annál valószínűtlenebb, hogy mi fogunk ilyen területet találni, tehát a valóságban. Tehát, hogy lesz olyan biológiai mint, amivel össze tudjuk hasonlítani. Tehát igazából elértük azt a méretet, ahol maga a fraktál dimenzió már látszódik, tehát az adatok nem szórnak annyira, hogy esetlegesek legyenek, viszont még van rá esély, hogy hasonló léptékben tudunk műhold felvételeket találni.
Most milyenek a felbontások a műhold felvételeken körülbelül?
Hát ideálisan az volna a legjobb felbontás, hogy nagyjából a fakoronáknak a léptéke lenne, egy-egy cellának a mérete. Hol elérhető ez, hol nem? Hát most én azt csinálom éppen, hogy barangolok a Google Earth-be jelenleg, hogy a földgolyó mentén, és keresem a jó helyeket.
Nagyon sokat beszéltünk már itt a szakmai motivációról, illetve magáról a cikkről, meg a kutatásról is. Mi volt a személyes motivációtok, hogy ezzel foglalkozzatok, vagy akár csak ezzel a területtel?
Nekem adta magát a kutatás azáltal is, hogy a Beáta volt a témavezetőm, és akkor ezt a vonalat folytattuk. Illetve nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy ez a hihetetlenül egyszerű modell mennyire jól tudja közelíteni a valós képet sok esetben. Tehát, hogy igazából a modellnek annyi paramétere van, hogy az egyedek valamilyen eséllyel tudnak szaporodni, új egyedet létrehozni, és valamilyen eséllyel elpusztulnak.
Akkor egy kicsit messzebbről kérdezem a kérdést. Hogyan kerültél be át a kutatócsoportjába? Akkor mi volt még hallgatóként a személyes indítatásod, hogy ezt a területet válaszd?
Nekem volt egy nagy váltás egyébként, biológus hallgatóként, ahogy igazából a növényökológiai irányába keveredtem, és akkor végül is így kötöttem ki Beánál. Tehát, hogy nekem is volt ez a nagyon nagy lelkesedésem, hogy hát a biológia az állatokról szól, azon belül is az emlősökről, amik milyen aranyosak. És utána, amikor így terepen voltam, akkor azzal szembesültem, hogy a növények mindenütt ott vannak, lehet őket látni, nagyon jól lehet vizsgálni azt, hogy éppen milyen egy növénytársulás. az állatok meg nagyon rejtőzködőek, érthető módon, amikor megjelenik az ember, és egy egészen más, hát egészen más ez a lehetőség. Tehát amikor bemegyek egy erdőbe, és akkor úgymond otthon érzem magam, mert látom, hogy kik a barátaim, tehát hogy kik vesznek körbe, ez egy nagyon jó érzés.
Nekem az volt a motivációm, hogy előtte a fajok kihalásának a dinamikájával foglalkoztam. Tehát konkrétan különböző elméleti modellezős munkatársakkal. Tehát az érdekelt, hogy oké, kihal egy faj, de hogyan, mi történik akkor? Egyre rosszabb a születés, egyre alacsonyabb a születési ráta, egyre nagyobb a halálozási, hogyan szakadozik fel szigetekre egy egybefüggő populáció, hogyan hal ki, mik az előjelei, honnan látjuk azt, hogy be kellene avatkozni. És hát azt mutatják az elméleti modellek, hogy ezek szabályos összeomlások, tehát hogy egy küszöbb jelenség, egy adott küszöbb érték alá megy a születési és vagy a halálozási ráta, akkor összeomlik a populáció. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük egy lejtő mentén egy fajnak az elterjedését, mondjuk megnézzünk egy erdőhatárt, akkor egy összeomlást látunk térben kiterítve. Tehát látjuk végig azt, hogy itt még jó, ott rosszabb, ott még rosszabb az illető fajnak. Tehát szemre látszik ugyanaz a folyamat, és akkor elkezdett érdekelni az, hogy rendben, akkor ennek az összeomlásnak hol látjuk jeleit. És például az egybefüggő elterjedésből, a felszakadozott elterjedésből az kimondottan egy ilyen erős jele annak, hogy itt gond kezdődik.
És ez ellen valamilyen beavatkozással lehet tenni? Tehát mondjuk lehet látni, hogy nagyon rosszul változik mondjuk a populációnak a frontvonala, akár telepítésekkel ezt meg lehet oldani, vagy ez ennél sokkal mélyebb probléma?
Hát szerencsés esetben jó lenne, sajnos egy csomó esetben inkább az a gond, hogy meg kell védeni az emberi beavatkozások ellen, és akkor jól tudni, hogy hol védjük meg, tehát hol a legértékesebb, hol van a fennmaradás záloga. És a másik pedig, hogy amikor egy invázív faj terjed, vagy egy bármilyen kártevő, akkor hol érdemes beavatkozni, hogy lehet lassítani, hogyha egyáltalán lehet. Azért az ilyen szimulációk hosszabb távon ebben is tudhatnak segíteni.
Most egy picit kitérőt is tennék, ugyanis említettük, hogy Dániel egy ökológiai közösségnek a tagja. Egy picit mesélnél nekünk erről, hogy hogyan néz ki egy ökológiai közösségnek a munkája?
Hát ez igazából, lehet, hogy a mozgalom az egy kicsit nagy szó lenne rá, de hogy már így a 90-es években elkezdtek többen kiköltözni vidékre, környezetvédő szférából, vagy akár kutatók, azért, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és a saját életmódjukon keresztül tapasztalják meg azt, hogy milyen csökkenteni az ökológiai lábnyomukat. És a mi közösségünk az 2010-ben indult, és nekünk is ezek a céljaink. Tehát, hogy egészen, tehát, hogy megtalálni a kapcsolatot a természettel, és ezen a kapcsolódáson keresztül csinálni beavatkozásokat, ha az egyáltalán szükséges. Mert nagyon sokszor úgy teszünk valamit a tájjal, úgy teszünk amit a természettel, hogy nem igazán tudjuk, hogy ott mire lenne szükség, hanem a saját érdekeinket nézzük.
Tehát tegyük fel, mondjuk nekem van egy kertem, azzal még nem teszek nagy problémát, hogyha van egy zöldséges kertem ezen belül, de mindenféleképpen gyanítom, érdemes arra figyelni, hogy invazív fajokat ne ültessek, tehát erre azért érdemes figyelni, meg hogy ha már mondjuk szeretnék virágokat, akkor azok az ottani jellemző őshonos virágfajok legyenek? Ilyesmikre gondoltok itt?
Igen, ez is egy jó megközelítés. Szerintem a legjobb módszer az, hogyha néha az le tudsz ülni a kertedben, anélkül, hogy bármit csinálnál, mielőtt megkezdenéd azt a munkát, amit úgy gondolod, hogy most arra van szükség, és megfigyelnéd, hogy milyen rovarok vannak ott, milyen növényeket látsz, azok, hogy viselkednek, mondjuk ahhoz képest, ahova ültetted őket, lehet, hogy ő máshol szeret jobban, vagy lehet, hogy ott pont nagyon jól elterjed, és így akár lehet egy ilyen kevesebb emberi beavatkozást igénylő, inkább évelőkből álló, kicsit stabilabb kertet létrehozni, ahol így a növények megtalálják a saját helyüket.
Általában is nagyon jó, hogyha az emberek tudnak nagyobb földrajzi léptékben gondolkodni, mint a saját maguk által belátható terület, mert hát bizony ezek a fajok kontinensnyi léptékbe is tudnak terjedni, például egy invázív növény. Tehát például ez a nagyon dicsérendő és abszolút pozitív motivációi dolog, hogy fásítsunk, ültessünk minél több fát. Ez nagyon fontos, hogy tényleg ésszel történjen, tehát invázív faj ne legyen köztük semmiképp, ez a minimum követelmény, és őshonos faj legyen lehetőleg. Tehát ne azt tegyük, hogy idegenhonos fajokat hurcolunk be területekre, amelyekről aztán nem is tudjuk esetleg, hogy nem válik-e invázív fajjá, hanem nagyon ügyeljünk arra, hogy őshonos faj legyen, és nagyon fontos az, hogy nem csak a fafaj számít, hanem az aljnövényzet is. Tehát ha őshonos fajt ültetünk, akkor várhatólag be fog érkezni alá előbb-utóbb az a természetes lágyszárú növényzet is, ami otthon van azon a helyen.
Honnan lehet arról tájékozódni, hogy a mi környezetünkben mi számít őshonos fajnak, és mi az, amire figyeljünk, hogy ne ültessük esetleg a saját kertünkbe, hogy ne kezdjen el szaporodni azon kívül? Van-e valami oldal, ahol erről lehet tájékozódni, vagy egyelőre most még az embereknek egy kis kutató munkát kell csinálniuk ez irányba?
Az Ökológiai Kutatóközpont honlapján van egy nagyon jó gyűjtemény Magyarország őshonos növényzetéről, tehát nem csak fajokról, hanem a jellemző növényzeti típusokról is, amelyet szeretnénk helyreállítani. Ennyiből egy elég szerencsétlen dolog, hogy a természetes élőhelyek helyreállításáról szóló EU-s kezdeményezés végül is nem került megszavazásra, vagy véglegesítésre, mert ez egy nagyon fontos dolog lenne.
Most pedig egy picit visszakanyarodnánk az egyetemi kutatáshoz, mert itt még tudnálak titeket egy csomó kérdéssel faggatni, de lassan lejár az időnk, hogy milyen más projektekkel foglalkoztok még, és vártok-e magatokhoz hallgatókat?
Én várok örömmel és szeretettel, tehát mindenki, aki szeret programozni, annak ilyen kiváló talányokat tudok javasolni, ehhez hasonlókat, és tényleg például a több fajú esetek az egy jelentős előrelépés lenne. Aztán egy másik kutatási témám az a növények terjedése, ami sokkal kisebb léptékű, tehát egy egyedi növénynek a térbeli szétterjedése, mondjuk egy klónnak, egy növényi klónnak, és hogy ezek hogy tudnak együtt élni a különböző növények, hogy alkotnak társulást, és ez tényleg a centiméteres, deciméteres lépték, tehát könnyebben megfigyelhető terepmunka is tud kapcsolódni hozzá. Tehát ilyenek nyitva vannak az ilyen kapuk.
Akkor nyugodtan lehet téged keresni e-mailben, hogyha valakit ilyesmi érdekel, és biológusként szeret programozni.
Lehet keresni, ilyen elméleti fejű embereket várok szeretettel.
Dániel, te pedig mit üzennél azoknak, akik ilyen ökológiai közösség tagjaivá szeretnének válni?
Hát azt, hogy igazából közösséget mindenhol lehet építeni. Tehát, hogy itt a lakóházakban is jó viszont lehet kialakítani a szomszéddal, akár az utca közösséggel. Egyre több ilyen van, vannak már közösségi kertek is Budapesten. Tehát, hogy ahogy ezek a globális problémák közösségi választ kívánnak, így ki kell alakítanunk újra azokat a készségeket, amik ezt lehetővé teszik. Tehát, hogy sokkal kényelmesebb, meg most nagyon erős, hát késztetés van abban az irányban, hogy inkább applikációkkal, meg inkább személytelenül oldjuk meg a problémáinkat, és lehetőleg még az utcán se kérdezzük meg az irányt valakitől, hanem rögtön a térképet vegyük elő a telefonon, de hogy kapcsolódjunk emberekkel, kapcsolódjunk egymással.
Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkátokban.
Köszönjük.
Nagyon köszönjük.
A hallgatóknak pedig üzenem, hogy jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk, akkor is tartsatok velünk, addig pedig sziasztok!